Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Ma kedd van, úgyhogy ma egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk majd, és kérem ne felejtsék el, hogy 5 óra után indul nálunk a mentor. Bemutatkoznak a vállalkozások vezetői, itt lesz dr. Molnár Imre, a mentor műsorfolyam ötletgazdája. Érdemes lesz ezt a versenyt 3 hónapon keresztül figyelemmel követni, ez lesz az első, a mai, a nulladik adás, ez lesz tehát 5 óra után a program. De most váltsunk egy nagyot, dr. Mihalko Gábor van itt a stúdióban, aki turizmuskutató, geográfus, a Földrajztudományi Intézet és a Pannon Egyetem munkatársa, és jó pár éve ismerjük egymást, köszönöm szépen, azt mondta, tegeződő. Majd ilyen tegeződős nap lesz nekem, nyugodtan. Mert jön majd Tomán Szabina, vele is tegeződünk, úgyhogy jó lesz. Na, szóval tőled hallottam először, azt hiszem, a túlturizmus kifejezést jó pár évvel ezelőtt. Most meg itt van előttem egy könyv, Mihalko Gábor, a turizmus eszenciája, ezt még nem olvastam, legközelebb erről beszélgetünk. Nagyon szeretném tudni, hogy te hogy látod ezt az elmúlt időszakot, nem is mondok évet, igen. Jó pár év azt gondolom, most már dinamika, mozgások, változások, számodra talán váratlan trendek, hogy alakult itt a Globuson, Európában, Magyarországon a turizmus?
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a Trend FM hallgatóit. Megszokták már a hallgatók, hogyha én vagyok a vendég, akkor mindig a történéseknek a kontextusba helyezéséről van szó. Itt 2019-ig egy fantasztikus felívelése volt a turizmusnak, és az én értelmezésemben ott 2019-ben megtört valami, és ezt az időszakot, amit most már ugye post-covid időszaknak mondunk, vagy szokták mondani ilyen turbulens időszaknak, ezt majd amikor visszatekintünk rá, remélem közösen egy 10-15 év múlva, akkor egy nagyon-nagyon erős átmeneti időszaknak fogjuk értelmezni. Várom már a 2024-et, ami majd a turizmus normál pályára történő visszaállása lesz. Igazából ez a 2020-21-22-23 időszak, most már ugye a vége felé vagyunk annak, hogy elérjük ezt a fejlődési pályát, tehát 2022-ben már a 80%-án voltunk a 19-es adatoknak, és azt mondják, hogy 2023-ban most már el fogjuk érni a 95%-ot. Vannak már olyan területek, térségek, ilyen mondjuk ez a Egyesült Arab Emirátus, ahol már elérték, ahol egy nagyon jó fejlesztéspolitikával, menedzsmenttel, és hát nyilván nagyon sok pénzzel meg lehetett azt oldani, hogy visszaállt a turizmus. Itt még a fejlődési pálya felé megyünk, tehát a régi elhagyott fejlődési pálya felé megyünk, de azt lehet mondani, hogy azoknak volt igaza, akik ezt hosszabbra becsülték. Tehát ugye volt egy szenárió 2020-nak az elején, ugye 19 végén robbant ki ez a járvány, és 2020 márciusától egészen 2023 májusáig volt ugye a Egészségügyi Világszervezet által ez globális világjárványnak titulálva. Nagyon nehéz időszak volt, azt lehet mondani, nagyon sok tanulsággal. Mi most már második éve a hallgatókkal próbáljuk összeszedni azt, hogy mik voltak ennek a negatívumai. Ugyanakkor akkor borzasztó ugye ezt kimondani, mert 5 milliót meghaladó haláleset mellett nehéz arról beszélni, hogy azért a szakmában, a társadalomban, az utazási szokásokban, a gondolkodásban azért voltak azok olyan pozitív jellegű változások is, amik nagyon-nagyon remélem, hogy velünk fognak majd maradni.
Ilyen például a fenntarthatóság?
Igen, én azt gondolom, hogy ugye ez a fenntarthatóság, ez egy nagyon régi történet, ezt fordítsuk meg úgy, hogy a felelősség, tehát hogy sokkal ott egy picit elgondolkodhatunk azon, amikor tényleg a nagyon nehéz időszak volt, amikor be voltunk zárva, hogy ezt ki lehet bírni, nagyon nehezen természetesen, hogy karanténban vagyunk, és amikor elkezdtek minket, ugye először csak a környékünkre, a környező utcákba, aztán a környékbeli erdőkbe. Igen. Kiengedni minket, akkor rájöttünk arra, hogy ez a környezet is, a zöld környezet is érték, az a lakókörnyezet, ahol élünk, az is egy érték, és az, hogy nem szennyeztük ugye a levegőt, nem mentek a nagy gépek, nem volt akkor a gépkocsi forgalom, azért az sokat számított, ugye kitisztultak a vizeink, a Velencébe úszkáló delfin, ugye, amiről mai napig nem tudom, tudom igazából, hogy az egy geg volt, vagy tényleg beúszott oda egy delfin, de minden esetre arra rámutatott, hogy ha egy picit visszafogjuk ezt az őrült tempót, hisz te azzal kezdted, ugye, hogy túlturizmus, én annyira nem szeretem ezt a kifejezést, el szoktam mondani, én nem kívánatos mértékű turizmusról beszélek, de elfogadom, együtt élek most már ezzel, hisz nagyon nehéz kimondani azt, hogy nem kívánatos mértékű turizmus. Ez is feltehetően valamit majd konszolidálni fog, halljuk most Velence próbálkozik, ugye most akkor az idegenforgalmat már rég bevezették, hát, tehát az adónak, tehát a belépési, látogatási adónak a bevezetésével, hát meglátjuk. Én nem tartom ezeket jó megoldásnak, sokkal inkább valami fajta edukálást kellene megoldani, széthúzni az időszakot, tehát a szezont egy kicsit a területiséget is széthúzni, Velencének is és a környezetének is van bőven annyi tere, hogy ne csak a Szentmártéren és annak a környékére koncentráljanak a turisták, hanem egy picit a szigetekre, a lagunák más részére is elmenjenek. Szóval van megoldás. Egyébként a turizmus világszervezet is azt mondja, hogy nincs túl turizmus, csak rossz turisztikai destinációs menedzsment.
Nagy gócok vannak, tehát ezt szét kellene teríteni tulajdonképpen. Időben is, térben is.
Igen, most úgy tűnik, hogy az idő kezd kegyessé válni, ugye most mondtad itt, említetted a Magyarországot is, hát ilyen kellemes időre, tehát én már nagyon-nagyon régen emlékszem, amikor ennyire jó volt. Persze vannak, akik azt mondják, hogy nem volt olyan igazi a nyár, én ebben most nem mennék bele, ezt rábízom
a strandüzemeltető.
Akiknek naprakész adatbázisuk van, hogy most kevés volt a vendég a Balatonon, sok volt, Magyarországon nem, belföldi, nemzetközi. Ugye ezeket mindig, amikor eltelik egy év utána szoktuk látni, persze vannak a turisztikai ügynökségnek szinte napi szintű adatai, de ezeknek az elemzése az ő feladatuk. Tehát azt lehet látni, hogy az időjárás nagyon kellemes volt, voltak a fürdőzésre is alkalmas időszakok, viszont ugyanakkor az a térség, amit mi nagyon szeretünk, a mediterrán, ugye ott az elkezdett nagyon-nagyon melegedni. Tehát én közel 25 éve dolgoztam Olaszországba, Szicíliába, tehát ott is nyarant átéltem azt, hogy mit jelent az, hogy nagyon meleg, de ez még ahhoz képest is, ugye eltelt negyed évszázad, még melegebb, könnyen meggyulladnak ugye azok az erdők, néha szándékosan, néha a természet őnek köszönhetően, és hát a vízhiány az a mediterrán térségben, amit mi nagyon szeretünk, ugye egy a legalkalmasabb ugye erre a vízparti, tengerparti üdülésre, az egy komoly problémát fog
és
jelenteni.
És gondolod, hogy ez visszatart bennünket? Tüzek, földrengések, nem. Ugye? Hát ott Egyiptom lázadások, lázongások, nem. Háborúk. Hát egy pillanat alatt visszapattam minden.
Nem, pontosan.
Tehát, ugye?
Tehát... Igen. Nem tart vissza. Nem, tehát utazni kell, ez egyértelmű, ez benne van az életmódunkban, gondolkodásunkban, ezt sokszor elmondtam már, ugye, hogy életformává vált, nem, minden egyes krízis azt mutatja, egészen mondjuk, ha csak visszamegyünk 2001. szeptember 11-re, és az azt követő, akár a SARS vírusok, akár a globális gazdasági válság, akár most ez a pandémia, vagy a mostani turbulens idők, tehát az orosz-ukrán háború, infláció, energiaválság, hagyj ne soroljam, mind azt mutatja, hogy ahogy te mondtad, visszapattan, ugye ezt úgy mondják szaknyelven, hogy reziliens, abszolút reziliens az ágazat, nagyon sokat tanult, és mindig megújulva, mindig megerősödve, abszolút, és itt a tanuláson van a hangsúly. Tehát nagyon sokat tapasztalunk ezekből a krízis helyzetekből, és megpróbálunk, most a kínálat oldalról beszélek, ugye, valahogy adaptálódni ehhez az időszakhoz, a kereslet pedig menni kell, nincs mese, jön a jó idő, gyerekeket 11 héten keresztül ugye Magyarországon meg kell oldani, tehát nem, az utazni mindig is fognak, tehát pontosan azt mondhatja ez a viszonylag gyors felzárkózás ugye a májushoz képest, ugye hivatalosan már idén májusban ért véget ez a járvány, hogy már 2022-ben is jók voltak a mutatók, hogy abban a pillanatban, hogy a félelem csökken, a szigorítás enyhül, az emberek neki indulnak, utazni kell.
A kínálati oldalról nagyon sok szereplő megfordult a stúdióban, az Event Trend tulajdonosai voltak itt pont tegnap, és azt mondták, hogy őszi rendezvényekről beszél, őszi-téli rendezvényekről, ez valami hihetetlen, ez a Carpe Diem, tehát hogy most még mindig a Covid hatásaként nagy buli legyen, jó buli legyen, eszem iszom, dínom, dánom, szinte a pénz nem számít a vállalati szektorban, nyilván azoknál, ahol van pénz. A dolgozókat meg kell tartani, nagyon fontos, tehát mennek a rendezvények, és az ügyfelekkel is foglalkozni kell. Tehát én inkább most a kutatói oldalt kérdezem, hogy mi ennek a tanulsága, hogy a vállalkozásoknak mit kell leszűrni ebből a néhány évből, ami nagyon fontos, ami szerinted egészen biztos a túlélősüket kell, hogy szolgálja, mert csak úgy tudnak túlélni. Hiszen sokan elvéreztek.
Igen, nagyon sokan elvéreztek, és nagyon sokan saját maguk tanulták meg. Én nagyon sok olyan történetet hallottam, amely ennek a túlélésnek a technikáját, vagy a technológiáját hozta, hogy hogyan, tehát a legrosszabb ugye az volt, amikor bezártunk, tehát onnan már nem lehetett visszajönni. Azok a vállalkozások, akik fölismerték azt, hogyha most elengedik a szakembereiket, és azok el tudnak helyezkedni valahol más szektorba, azok nem fognak visszajönni, azoknak a pótlása az lehetetlen. Tehát az volt a legjobb technika, azt lehet mondani, vagy megoldás, amikor valahogy szabadságra engedte valamilyen minimál béren, próbált
kitartott
neki olyan,
és igen, kitartott, pénzt,
igen, valahogy égette a meglévő pénzt, de közben megpróbált fejleszteni, megpróbált karbantartani, megpróbált egy
csinálni.
Kicsit átpakolni az egyik helyről a másikra, valami mást csinálni, mert azért azt lehet mondani, hogy viszonylag itt Magyarországon mondjuk viszonylag hamar, Spanyolországban ez másfél év volt, tehát ott elmeséltek vállalkozók, hogy milyen nehéz volt, tehát másfél évig kitartani, bérleti
annak
díjat
fizetni. Mindenki azt mondta, sokan mondták azt a szakmából, hogy akár a szállodák, kávézók, éttermek fele rámehet erre a dologra, úgy, hogy benne voltunk. Ahhoz képest, így is borzasztó, ahhoz képest a kereskedelmi kamara, meg mindenki szakmai szervezetek, ugye mondják 5-8, esetleg 10% bizonyos szegmensekben. Tehát egy spanyol vagy portugálhoz képest mindenképpen kisebb volt a veszteség.
Meg amúgy is van egy ilyen fajta fluktuáció, tehát hogy nem megy egy valamilyen vállalkozás, tehát azt egy picit ez katalizálta nyilván, tehát ezt a tisztulási folyamatot, ami az üzleti életnek egy természetes szegmense, és jöttek mások. Hát közben ugye generáció is változik, ez is nagyon fontos látni, hogy sajnos ugye ez az idősödés, ez mindenkit érint, hogy megszületett, de most egy olyan időszak van, amikor már az idősödők is ugye ebbe kezdenek beleszokni a digitalizációba. Ebben nagyon nagy segítséget jelentett a COVID, hogy a családok, generáció együtt voltak, otthon voltak, a kapcsolattartás az csak a online felületeken, online platformokon, mert meg kellett tanulnia.
Kényszer.
Igen, a mostani 60-70 éveseknek, az unokáiktól, a gyerekeiktől.
Ha látni akartam, meg kellett tanulni.
Igen, és ez most azért nagyon fontos, azért hoztam ezt szóba, mert őket akkor még nem veszítettük el, hiszen ha ma valaki elmegy, tehát ha ma valaki utazik, és egyénileg utazik, akkor ma már ezek nélkül, az eszközök nélkül nem fog tudni meglenni. Nem lehet megnézni egy must-see, ugye egy kötelező attrakciót anélkül, hogy nem foglaljon az ember digitálisan valahol helyet, nem, oda megyünk, és akkor majd sorban állunk, hát az lehetetlen. Nem lehet az audio guide-okat használni, ma már a mobiltelefonra telepített applikációk, az audio guide-ok kell, hogy legyen nálad egy fülhallgató, tehát egy egészen más kultúra, és én azt gondolom, hogyha ugye említettem a COVID-nak a valamilyen fajta előnyét, akkor az, hogy az idősebb generációban, és most nem a nagyon idősekről beszélek természetesen, hanem azok, akik még egészségi állapotuknál fogva tudnak és hajlandóak utazni, hogy ők egy picit szocializálódtak ehhez a digitalizációhoz, ami az egész turizmust mozgatja, áthatja, ami nélkül ma már ez elképzelhetetlen.
Olyan érdekes, hogy most több turizmuskafét is forgattunk, és engem nagyon megleptek főleg vidéki vállalkozók, főleg utazásszervezők, hogy a fiatalok újra jönnek, és utazásszervezőket keresnek meg ezrével, tízezrével vidéken.
Igen.
És igénylik a személyességet, és nem is az a lényeg, amit eddig mondtam, hanem a kérdés, hogy mi lesz a személyességgel. Itt van a mesterséges intelligencia, most mindent lesprézünk ezzel, ugye ez mindenki mindent, és akkor már az úgy lesz. megmarad a személyesség? Mert most pont arról beszéltél, hogy még az idősebb generációkból is kénytelenek voltak belekóstolni a digitalizáció áldásaiba, és azt már nyilván használni fogják valamilyen módon. A turizmusban, mert ez mindenkinek fontos, aki ebben az ágazatban dolgozik. A személyesség meg tud maradni, szükség lesz idegenvezetőre, nem tudom milyen szállodaportásra, recepciós, akármire, a következő 5-10 évenben, 15 évenben, vagy egy drámai változás lesz ebben.
Igen. Elindul egy olyan folyamat, hogy próbáljuk meg ugye a munkaerőt minél jobban kivonni azokról a területekről, ahol nincs is munkaerő, és akkor azt merem mondani, hogy 10, de lehet, már 15 évvel ezelőtt találkoztam olyan szállodákkal, ahol nem volt éjszaka recepció, magamnak kellett becsekkolni, meg kicsekkolni, és mindig elmondják az emberek, hogy ez jó pofa, igen, de abban a pillanatban, hogy valami probléma felmerül, valamit meg kell oldani, valami nem automatizált vagy standardizált, akkor kell, tehát biztos vagyok benne, hogy ez az ágazat, ez nem fog tudni működni a személyes odafigyelés nélkül. Ugyanúgy, ahogy a kedvenc vendéglátóipari helyemre, mondhatnám azt, hogy kocsmába, törzshelyemre mondjuk, akkor ki megyek, ahol tudják, hogy mit szeretek, mik a new game, ugyanúgy amikor ez az utazási irodai szektor kezdett ugye visszaszorulni, és előtérbe került az, hogy mi mindent magunk tudunk intézni, akkor is megmaradt egy olyan szegmens, aki azt mondta, hogy nagyon szereti azt, hogy tudják, hogy ő milyen szobát szeretne, és akkor az utazási irodai szektor nem tűnt el, itt van, hála jó Istennek. Ugye nagyon, nagyon féltettük ezt a szegmest, mert szükség van arra, hogy ahogy szokták mondani a családomban, hogy nem kell gondolkodni, ha az utazási iroda az apósomnak a mondása, akkor nem kell gondolkodni, amikor ugye utazási irodával utazok, beülök, és minden megvan
oda.
Annál kényelmesebb, és az a teljes biztonság, és most ebben a Covid időszakban is megtanultuk, ez nagyon fontos. Ha bárhol történik valami, lásd, mondjuk hirtelen tűzesetek, bármilyen természeti katasztrófa, akkor az utazási iroda fog gondoskodni arról, hogy az ember visszajöjjön. Tehát akkor lehet valakihez fordulni.
Milyen érdekes, hogy a Covid nyomja a digitalizáció fel, de akkor Covid utórezgése nyomja az embert mégis a személyes felé. Igen, milyen igen, fantasztikus,
igen. Igen, ez egy nagy, ezt szeretem ebbe az egészbe, hogy ez egy nagy rendszer, hihetetlen sok, nagy és érzékeny rendszer, hihetetlen sok elemmel, nincsenek, ez nem egy, hogy mondjuk egy receptet, hogy elmondjuk, és így kellene csinálni. Tehát,
ez a Marokkó, ha egyet megmozdítsz, minden mozdul, minden, és nem ebben, tudod,
ebben
hogy ezt
minden, minden mozdul, és közben dinamikus, tehát még egyszer, ahogy a generációk ugye jönnek föl, és jönnek előre, és mennek ki más generációk, úgy hozzájuk kell alkalmazkodni. Egyébként a személyesség ez egy teljes mértékben a mesterséges intelligencia által is ugye támogatott. Ma, amikor a mindenféle keresőmotorok látják, hogy milyen oldalakon járunk, mit keresünk, miket nézünk, milyen destinációkat, akkor ugye olyan ajánlatok fognak följönni, vagy jönnek föl, amelyek már személyre szabottak, ugye a marketing ezt personalizációnak hívja.
Onnan már nem lépsz át rajta, nem dobott ki, onnan már sokkal jobban betalált.
Oda jön az embernek az arcában, nincs mese, tehát választani kell.
Gábor, te turizmuskutató vagy, egyetemen oktatsz, hallgatókkal foglalkozol. Utolsó kérdés, hogy téged most mi érdekel a turizmusban? Melyik változó vagy változás érdekel leginkább? Mire vagy kíváncsi inkább így?
Hát az, hogy ugye most szeptemberben vagyok 30 éve a munkaerőpiacon, tehát a felsőoktatásban, a kutatói szférában, a szemek ugyanúgy csillognak, tehát a személyes ambícióm az változatlan, tehát ugyanolyan szeretettel megyek be órára, mint korábban. Sokkal, sokkal könnyebb az, hogy ennyi eszköz áll rendelkezésre. Tehát amikor én elkezdtem tanítani 93-ban, akkor egy, hogy hívják, műanyag fólia volt, nem tudom, hogy ez hogy
betítő,
írásvetítő volt, és akkor azon kellett dolgoznunk. Ma már sokkal szélesebb a technika. Ugyanakkor sokkal többet is kell készülni, tehát hogy azt a egyfajta élményszerű oktatást, figyelmet. Hogy a figyelmet lekössem, a sokkal több energiát igényel, de ezt is élvezem, ez nekünk is tanulás. Egyébként kutatásban most nekem a fő témám, és a kutató csoportomnak a fő témája ez a hogyan változnak a jó helyek ebben az új időszakban. Mik azok a jó helyek? Ez egy ilyen teoretikus megközelítés, és hogyan változnak, hogyan fognak itt az új világba, az új turizmusba mondhatjuk a jó helyek változni, tehát ezt kutatjuk.
Tehát mondjuk a Kolosseumtól, meg a Szent Márk tértől, meg az Akropolisztól.
Azokat már rég elhagytuk, igen. Igen. Ezeket már, tehát ezek, ugye mivel olyan sűrű lehetőség van arra, hogy ilyen típusú attrakciókat vagy desztinációkat felkeressünk, tehát hogy a következőbe, meg az következőbe is kell menni, sőt egyébben többször is kell menni, akkor mik lesznek azok a térségek, mik lesznek azok a desztinációk, vagy a desztinációknak egy részei, ahova szívesen visszatérünk, ahol...
Tehát hogy dől el az, hogy miből lesz attrakció?
Egyrészt az, hogy dől el, tehát van ennek egy ilyen technikai része is. Engem sokkal jobban az érdekel, hogy amikor azt mondom valamiről, hogy ez egy jó hely, és ha figyeled a saját környezetedbe, vagy bárhol a beszélgetést, a kommunikációt, akkor mindig elhangzik az, hogy ez egy jó hely. És akkor mik azok az összetevői, mik azok attribútumai, elemei a jó helynek, és ezek hogyan változnak meg. Természetesen nekem az is a dolgom, az akadémiai elvárás az, hogy tudjak valamit mondani a gyakorlatban is, és létrehoztuk el jó helynek, csináltunk egy szlogent, csináltunk egy bejegyzett, hivatalosan bejegyzett logónk van, tehát megpróbálunk valamit visszaadni a szakmának is természetesen.
Nagyon legközelebb akkor a jó helyekről, meg a turizmus eszenciájáról beszélgetünk. Ez a legújabb könyvednek a címe. Dr. Mihalko Gábor, geográfus, turizmus kutató, a Földrajztudományi Intézet és a Pannon Egyetem munkatársa volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.